Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sárospatak adott otthont az Országos Karitász Zarándoklatnak idén. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett hétvégén a Szent Erzsébet Bazilikához, hogy közösen tisztelegjenek a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a Remény Szentévében lelki feltöltődésben részesüljenek szolgálatukhoz. Az ünnepi szentmisét Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke vezette, prédikációjában Szent Erzsébet életének befejező szakaszából kiindulva azt hangsúlyozta, a szenvedés nem büntetés, hanem küldetés. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Karitász idén is megrendezi tehát országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal szintén lehet támogatni a gyűjtést. Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor, a miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkentik, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése, emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagyjelek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta el Gerlaki Bence. A 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A kompenzációt a banki extra profit adó emeléséből várja a kormány. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján az olvasható, az ellátás bevezetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat rögzíti, jövő évtől a nyugdíjasok minden évben 14. havi nyugdíjban is részesülnek tehát. A Nagymárton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztési indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összege a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárcavezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. 100 Rafale típusú vadászgép beszerzéséről állapodott meg Ukrajna és Franciaország, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A Reuters hírügynökség szerint az aláírt vásárlási szándéknyilatkozat értelmében a következő 10 évben SAMTI légvédelmi rendszereket, radarokat és drónokat vehet Ukrajna Franciaországtól, ezzel hosszú távon erősítve az ország védelmét az orosz támadásokkal szemben. A francia elnöki hivatal is megerősítette a gépek számát, de az még nem derült ki, hogy ezek Franciaország saját készletéből érkeznek-e, vagy új beszerzések lesznek. Végül az időjárásról. Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk majd. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Demnár Ádám hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Karkus István technikus, nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A hírek után a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően előbb Szabó Magda a Danaida című írásának 17. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjeivel beszélgetünk. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján, kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Ezopusz újabb meséjét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy jótékonysági koncertre hívunk meg mindenkit, majd kiderül, hogy az előző hétvégén történelmi élelmiszergyűjtést tartott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ezután egy november 26-ai konferenciát ajánlunk figyelmükbe. Adásunk végén pedig egy karácsonyváró gondolatébresztőt hallanak Makkai László pasztorálpszichológustól, ugyanis a görögkatolikus egyházban megkezdődött az adventi időszak. A 23 órai hírek után a Vatikáni Rádió adása szól, majd Itt Valló című műsorunkban Mózes életéről és Szent Mártonról hallanak beszélgetést. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perctől várjuk Önöket.
A Megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Radcsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Mai esti műsorban én leszek magukkal, várva a telefonhívásaikat. A 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon, akár a ma estének a fő témájával, mit jelent tanítványnak lenni, akár más, ami közösségünket, egyházunkat érintő kérdésben. Talán onnan érdemes kezdeni, hogy egy nagyon sajátos időszakát éljük most az egyházi évnek, többféle szempontból is. Szerintem erre nagyon sokan föltetszettek figyelni. A legfontosabb, végére érünk az egyházi évnek. Most vasárnap Krisztus király ünnepét fogjuk ünnepelni, ami tulajdonképpen nem más, mint a mi katolikus közösségünkön belül a mi katolikus szilveszterünk, majd azt követően advent első vasárnapja pedig, majd a mi katolikus külön kis új évünk lesz. Befejeződik az egyházi év, megkezdődik az új egyházi év. És ilyenkor, hogyha valaki figyeli akár a vasárnapi, akár pedig a hétköznapi olvasmányokat, evangéliumokat, akkor azt tűnhet fel, hogy ezek a szentírási részek hangvételüket, tónusokat tekintve egyre komorabbak. Végidővel, végső dolgokkal kezdenek el foglalkozni. Például a kokáért Szent Márton ünnepét ünnepeltük a mögöttünk lévő héten, és Szent Márton ünnepének az evangéliuma nem más, mint Jézusnak a tanítása az utolsó ítéletről, a Máté evangéliumából. Biztos, aki ott volt Szentmisén, emlékezhet rá, így hangzik: amikor eljön dicsőségében az emberfia minden angyalával, helyet foglal fönséges trónján, elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig külön választja őket egymástól, ahogy a pásztor külön választja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: gyertek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok, nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezték az igazak: uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjason, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? A király így felelt: bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a baján állókhoz is szólt: távozzatok színem előtti átkozottak az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem, szomjas voltam, s nem adtatok innom, idegen voltam, s nem fogadtatok be, nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel, beteg és fogoly voltam, és nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ez feleli: bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre. Ez a kis evangéliumi szakasz, amely Szent Márton ünnepén hangzik el rendszeresen, több mindent is megértett velünk. Egyrészt az utolsó ítéletnek a jellegéről, másrészt pedig az arra való készületről, hogy annak milyen jellegűnek kellene lenni. Talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a legjobb készület arra az ítéletre, ami előttünk áll, az, hogy megpróbálunk jó tanítványai lenni Jézusnak. Jó tanítványok lenni. Igazából nem is a hogyan a fontos számunkra, hogy hogyan fognak ezek az események megtörténni, amelyek a végső ítélethez, az emberi történelem lezárásához kötődnek, hogy milyen természeti jelenségek, esetleg, hogy bizonyos események milyen sorrendben fognak egymás után következni, mennyire lesznek ezek félelmetesek. Számunkra talán nagyobb kérdés az, hogy minket hogyan érint, és elsősorban a nagy célunkat, az örök üdvösséget hogyan érintik ezek az események, és itt elég egyértelműen elmondja Máté evangélista, az egykori vámos, hogy végül is a döntő, hogy a velünk együtt, egy életben élő felebarátaink, akikkel találkoztunk, akik jelen voltak az életünkben, hogy rajtuk keresztül hogyan tudtuk gyakorolni a felebaráti szeretetet, hogy rajtuk keresztül hogyan tudtuk megvalósítani Istennek a parancsait, a kéréseit, hogyan tudtuk eléjük élni azt az életformát, amit Jézus megkövetelt az övéitől. Nyilván ennek természetesen van egy nagyon komoly lelki, kegyelmi háttere is. De ugyanakkor viszont mindennek meg kell jelenni a tettekben. És ez a kis evangéliumi rész, ami Máté evangéliumának abban a részében található, ahol Jézus több beszédet is mond egymás után a végső időkről, éppen azt próbálja számunkra megértetni, hogy mennyire fontosak számunkra a hitből fakadó cselekedeteink. De hogy ilyenek legyenek, ahhoz nekünk jó tanítványnak kell lenni, és talán a mi időszakunknak most így az egyházi év végén van két ragyogó példaképünk a szentek között, akik mind a kettőjük a mi hazánkhoz kötődnek, akikre bátran fel tudunk tekinteni, és akiket bátran választhatunk példaképül. Szent Márton, akit november 11-én ünnepeltünk, Pannóniában született, első olyan szentje a világegyháznak, aki nem halt vértanú halált, hanem a szentévállásnak egy teljesen másabb, újabb útját mutatta meg a keresztényeknek, Krisztus közösségének, és ott van Árpádházi Szent Erzsébet, aki nem csak magának a területnek a szülöttje, hanem a mi népünknek a szülöttje, sőt a mi egyházvegyénknek a szülöttje is, aki az életszentségben egy hallatlan magas fokot ért el. A világ egyháznak az egyik leginkább tisztelt szentje ő. Két ragyogó példakép, akiket ha próbálunk követni, akkor nagyon könnyen meg tudjuk érteni, hogy mit jelenthet számunkra Krisztusnak a követése, hogyan lehetünk jó keresztények, hogyan lehetünk jó tanítványok, és azt a nagy végső célunkat milyen módon tudjuk mi a magunk életében, a magunk körülményei között minél inkább elérni. A következőkben majd a tanítványi életről szeretnék beszélni, addig viszont hallgassunk egy kis zenét.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el, ajtóm előttem nyitva áll, s várom, mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál. Szívünk vágyik újra rád, mi ne menj tovább, míg lángra gyújt fényed újra, mint kerül az éjszakán, mint kerül az
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit itt a Szent István Rádió interaktív műsorában a Megértés hullámhosszán. Radcsaba atya vagyok, mai alkalommal én vagyok magukkal, és várom a hívásaikat a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámán. Mai alkalommal a tanítványi életet választottam témának, hiszen ez mindegyikünket érint, hiszen aki kereszténynek vallja magát, vagy kereszténynek mondja magát, az valójában nem egyszerűen egy tanítást ismer, hanem sokkal inkább egy életformát próbál megélni, ami nem akárkinek, hanem Jézusnak az életformája. És talán ez a legfontosabb kiinduló pont számunkra, hogy mi nem elsősorban csak a tanítás révén vagyunk katolikus keresztények, hanem sokkal inkább azáltal, és ez van a mélyben, hogy nekünk Jézus a mesterünk, mi a tanítványai vagyunk, és mi szeretnénk a mesterünkhöz minél szorosabban kapcsolódni, és hozzá minél inkább hasonlóvá válni. De nagyon sajátosan fogalmazta meg az egyik pápai apostoli buzdítás a papsággal kapcsolatban, a Pastores Dabo Vobis, amikor azt mondja, hogy a papságnak van egy időhöz nem kötött tulajdonsága, ami minden korban érvényes. Egy feladat, hogy nekünk mindig hasonlóvá kell válnunk a mesterünkhöz, Krisztushoz. És ez nem csak a papságra érvényes, hanem ez minden egyes keresztény emberre érvényes. Hogy a világ változik körülöttünk, az életünk változik, a körülményeink, a lehetőségeink, egy valami viszont soha nem változik, az mindig ugyanaz, a feladat, az irány, hogy nekünk minél hasonlóbbá kell válni a mesterünkhöz. Mi ennek a szentírási alapja? Ha az ember felüti János evangéliumát, akkor mindjárt ott az elején, a János evangéliumának a bevezetőjében, idegen szóval prológusában, elkezd Jézusról beszélni. Ki volt ez a Jézus? Szónak, igének, azaz kinyilatkoztatásnak nevezi. Kezdetben már jelen volt a szó. A szó, ige, Istenhez kapcsolódva. És az ige Isten maga volt. Ő már kezdetben jelen volt, Istenhez kapcsolódva. Minden általa történt, és nélküle nem történt semmi sem. Ami létrejött, élet volt ő benne, és ez az élet volt az emberek világossága. És tovább lép, és azt mondja, hogy a jelenlévő igazi világosság az, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, de a világ nem ismerte fel. A sajátjába jött, de övéi nem fogadták be. Azonban, akik befogadták, azokat képessé tette, hogy Isten gyermekeivé váljanak. Azokat, akik hisznek nevében. Ők nem vérből, nem is a test indulatából, nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett és köztünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét. Hát valahol innen indul mindegyikünknek a tanítványi élete, hogy megérkezett a mi mesterünk az örökké valóságból, hozva magával az örök kinyilatkoztatást a maga személyében, és közöttünk itt az emberek világában nagyon sokan megértettük és befogadtuk őt. És hatalmat, kegyelmet kaptunk arra, hogy mi tanúságot tudjunk tenni erről a világosságról, hogy Isten gyermekei tudjunk lenni. Innen indul a mi tanítványi létünk. Mit jelent ez? Tehát mindenek előtt ez jelenti azt, hogy mindegyikünknek a küldetése, a hite, az, hogy ott lehetek a templomban, tudok imádkozni, hogy közösséghez tartozom, hogy én szeretem Istent, szeretem Jézust, értékelem az egyházamat, élek a szentségeknek a kegyelmével. Ez egy olyan tervnek a része, amely már ott volt a világnak a teremtésekor. Talán már azelőtt. Mielőtt ez a világ létrejött volna, Jézus már gondolt rám. És ennek szintén megvannak a maga nyomai a Szentírásban. Például, ha átlapozunk az Ószövetségbe, Jeremiás prófétánál mit mond? Mit mond a Szentlélek ott az Ószövetség lapjain? Hogy közvetíti Istennek az akaratát a lélek? Így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. És akkor itt a próféta kifogásokat tesz, utalva arra, hogy ő még fiatal és tapasztalatlan, azonban az Úr így válaszolt. Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldtelek, és mondd el nekik, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítottalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, de építs és ültess. Vagy mit mond Szent Pál apostol a keresztény híveknek a meghívásáról? Római levelet mindenkinek figyelmébe ajánlanám. Római levél 8. fejezet 28-as versétől kezdődően. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultátette, akiket pedig megigazultátett, azokat meg is dicsőítette. Istennek a terve ott a mi életünkben, amit lehet, hogy nagyon sokszor nem érzünk olyan jelentősnek, vagy esetleg látjuk a magunk gyarlóságát, látjuk azt, hogy nem tudunk megfelelni, nem csak hogy az általunk felismert isteni céloknak, de még azoknak a kisebb céloknak sem, amelyeket mi, vagy magunk, vagy mások tűztek ki elénk, de mégis ezek a szentírási részek azt sugallják számunkra, hogy ha egyszer valakit Isten megérintett, ha egyszer valaki elfogadta Istennek ezt a hívását, akkor alkalmas a küldetésre. Tehát én egyszer hitre jutottam, és elfogadtam azt, hogy Isten szeretetére, szeretettel szeretnék válaszolni, és hogy én új emberré szeretnék válni, a világosság fiává, Isten gyermekévé, akkor alkalmas is vagyok rá, hiszen Isten már a teremtett világ előtt gondolt rám. És ő látott mindent, hogy milyen ember leszek, milyen képességeim lesznek, hogy mik lesznek majd a gyarlóságaim, hogy majd milyen buktatók fognak előttem állni. Vagy ő már ismerte azokat a veszélyeket, amelyek ott állhatnak előttem. De ugyanakkor azt is tudhatom, hogy megadja majd a kellő kegyelmeket, amelyek segítségével majd továbbra is jó tanítvány tudok lenni. És nyilván tovább lépve, ugye maga Jézus is ennek megfelelően választotta ki a tanítványokat, el is mondja Lukács evangéliumában, hogy ez úgy általában hogy ment. Jézus felment a hegyre imádkozni, az egész éjszakát Isten imádásában töltötte, és amikor megvirradt, akkor hívta oda a tanítványokat, és választotta ki közülük a 12-t, az apostoli testületet. Simont, Andrást, Jakabot, Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, Jakabot és Simont, akit másképpen Zelótának is hívtak, aztán Júdást, Jakab testvérét és a Kariúti Júdást, aki később árulója lett. Hát Jézus nagyon tudatosan készült az apostolok kiválasztására, végig imádkozta az egész éjszakát, és nagyon is tudatosan jelölte ki mindezután őket a legbelsőbb tanítványi körbe. Még azt az apostolt is, aki később árulója lesz, mert még benne is látott fantáziát Jézus. És kicsiben mindegyikünk életében ugyanezt történik. Látjuk az apostoli testületet. Ugye későbbiek során nagyon sokszor olyan, mintha olyan alkalmatlanok lettek volna nagyon sokszor, vagy értetlenek lettek volna, vagy lázadoztak, vagy nagy természetük volt, amivel nehezen tudtak megküzdeni. De mégis, mindezek ellenére őket választotta Jézus. És János evangéliuma, ugye legkésőbb keletkezett evangélium, úgy is mutatja be az apostoli testületet, ő már a végeredményt nézi, hogy végül is az egyetlen Júdás kivételével Jézusnak egyetlen apostolában sem kellett csalódnia. Mert végül is ezek az apostolok hűségesek tudtak maradni minden hibájuk és minden gyengeségük ellenére az ő meghívójukhoz, az ő mesterükhöz. Mielőtt tovább lépnénk, hallgassunk egy kis zenét.
Dicső király, néked hódolok, Jézus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Racsa Abba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában, ahová várom a kedves telefonjaikat a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámon, akár a mai témával, tanítványi életünkkel, akár pedig általában minden, ami hitünket, közösségünket, belső életünket érintő kérdéssel. De Jézus tudatosan választotta ki a tanítványokat, még akkor is, hogy esetleg emberi szemlélő számára az illető apostol talán nem tűnhetett volna abban az időben annyira alkalmasnak. Akár néhány példát is lehetne mondani. Ott van Máté a vámos, akinek semmiféle vallási előzménye nem volt az életében, aki egy üzletember volt, ráadásul üzleti érdekből kollaborált a rómaiakkal, vagy ott voltak Péterék, Péter és András az egyszerű halászemberek Galileából, ugye Galileából, amiről azt tartotta a kor, hogy onnan semmiféle jó nem érkezhet, illetve tanítás szempontjából nagyon gyenge, vagy ott volt Zelóta Simon, akit nem azért hívtak Zelótának, buzgónak, mert annyira buzgón gyakorolta a vallását, hanem feltehetően azért, mert ő egy a mai fogalmaink szerint egy terrorista csoportnak volt a tagja, akik a rómaiak és a kollaboránsaik ellen merényleteket hajtottak végre. De elég, ha csak az apostoloknak a sokszor nagyon furcsa, nehéz természetére gondolunk, ott volt ez az emberi háttér, és Jézus mégis azt mondta, hogy ők lesznek azok, akik alkalmasakká fognak válni, akik valóban tanúságot tudnak tenni az ő személyéről. A magyar nyelv olyan szépen megfogalmazza, hogy egy tan, tanítás, tanító, tanítvány, tanú, tanúság. Ugye mi hitünk az igazából nem is tan, nem egy életrend, hanem sokkal inkább egy személy, egy személynek az úgymond életrendje. Nem holt betű, hanem egy élő személy, Krisztusnak a személye. És amikor mi azt mondjuk, hogy tanítványok vagyunk, akkor tulajdonképpen nem mást mondunk, hogy mi tanúságot teszünk erről a személyről. És arról, hogy ezt a személyt érdemes követni. Érdemes olyanná válni, mint ő, mint amilyen ő maga volt. Nagyon fontos szempontja ez a tanítványságnak. De ugyanakkor nagyon fontos, kicsit így az apostolokra is gondolva, az a része a tanítványi életünknek, amit úgy mondunk, hogy az emberi természet. Ugyanis mi emberek vagyunk. Ugye Jézus is egyszerű emberek közül választotta ki a maga apostoli testületét. És ezt mindig nagyon fontos szem előtt tartani, hogy vannak bizonyos fokozatok a mi keresztény életünkben, amelyekre, ha azt szeretnénk, hogy a hitünk megfelelő legyen, hogy ez ne gyengüljön, hanem jól működjön, akkor talán ami a legfontosabb, azok mindig az alapokhoz tartozó dolgaink. Mik ezek az alapok? Az emberi alapok. Hogy először végül is milyen emberek vagyunk. Most független attól, hogy egy keresztény vagyok, vagy nem vagyok keresztény, van-e hitem, vagy nincs hitem, valójában én milyen ember vagyok. Emlékszem annak idején, amikor amikor a teológiára fölvettek, és megvolt a felvételünk, és kiderült az, hogy felvételt nyertem a papnevelő intézetben, nagy örömmel hazamentem a plébániára, az atya is otthon nálunk nagyon örült, és annyit mondott, hogy majd vacsoránál egy kicsit komolyabban szeretne velem beszélni a következő időszakról, már ami a teológiát jelenti, szemináriumot, papnevelő intézetet. De kicsit féltem, mert én nem tudtam azt, hogy most mi lesz ez a nagyon komoly beszélgetés, hát ugye bármi lehetett volna akár. Az atya igazából csak egyetlen egy nagyon fontos dolgot mondott. Azt mondta, hogy a legfontosabb a papnevelő intézetben legyen az, hogy én odafigyelek a pozitív emberi tulajdonságaimra. Mikre? Olyanokra, amiket egy becsületes pogánytól is elvárunk. Hogy például mondjon igazat. Legyen megbízható. Ne lopjon például. Legyen szorgalmas. Tekintse lelkiismereti kérdésnek azt, hogy a hivatására készül, akár a magatartás, akár a lelkiség a tanulmányoknak a területén. Tehát csupa-csupa olyan dolog, amelyek, mint tulajdonságok a hétköznapi életben is elkellenek. Egyszerűen azért, mert a kegyelem erre épít. Hogy a szentelés önmagában, amikor az megtörténik, majd mondta az atya, nem fog más emberré tenni. Más emberré az a fajta sokszor aszketikus, lelki típusú erőfeszítés fog tenni, ami majd abban a 6 évben végig fogja kísérni az életemet. Ahogy majd próbálok törekedni, magamat nemesíteni, ahogy majd próbálom alkalmassá tenni magamat arra, az emberi természetemet, hogy be tudjam fogadni a kegyelmet. Istennek azt a segítő kegyelmét, aminek a révén elérhetem a célomat. A papi hivatásomnak a kiteljesedését majd a szentelésben. Ez egy példa nyilván, de ez mindegyikünk életében is érvényes, hogy egy átlag templomba járó keresztény ember is először ember. A maga jó és rossz tulajdonságaival. És mindegyikünknek az elsődleges feladat az, hogy a saját emberi természetét próbálja nemesíteni. A teológia azt mondja, hogy a kegyelem a természetesre épít. Tehát nagyon fontosak ezek a természetes alapok. Tehát mindegyikünk először egy átlag ember, és csak utána keresztény, és csak utána esetleg nagy ritkán pap, vagy püspök, vagy maga akár a Szentatya. De kezdetkor mindig ott az emberi alapok vannak, amelyeknek nagyon szilárdnak, nagyon stabilnak kell lenni, hogyha valaki jó tanítvány akar lenni. Mert a kegyelem csak a stabil emberi alapokra tud építeni. Ez a tanúsága talán az apostolok küzdelmeinek, meg az apostolok életének. Ahogy kellett a saját maguk sokszor nehéz természetével megküzdeniük. Talán a legjellegzetesebb ilyen alkalom a Getsemáni kert, ahol Péter apostolnál kard volt. 3 év után ő még mindig ott tartott, hogy ő erőszakhoz folyamodik. Még akkor is, hogyha az bizonyos értelemben az egy nemes célból történt. Meg akarta védeni Jézust, a mesterét. De az, ahogy meg akarta védeni Jézust, az ellene mondott mindannak, amit Jézusnál látott, vagy amit Jézustól hallott. Még ott is, abban a pillanatban is neki szembe kellett néznie saját magával, megküzdenie egyfajta gyarlósággal, még akkor is, hogyha ő volt az apostoli testületnek a feje, ahogy szoktuk emlegetni, az első pápa. Jézusnak az első embere az apostoli testületben. Még egy fontos szempontot szeretnék mindenhez hozzáfűzni, addig hallgassunk egy kis zenét.
A szívemben lángjoló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kutya
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Racsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullám hosszán, ahol a telefonhívásaikat a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várjuk. Mai estének ebben az órájában kicsit belenézve a Szentírásba, azzal foglalkoztunk, hogy mit jelent tanítványnak lenni, vagy mit jelentett abban az időben Jézus tanítványának lenni, és hogy nekünk is hogy kéne minél jobban hozzá hasonulnunk. Az, hogy a tanítványok kell, hogy hasonlítsanak a mesterükhöz, ez az egész szentírásunkban lépte nyomon megjelenik a prófétáknál, Jézus időszakában és a rabbiknál, a farizeusoknál. Nagyon sajátos tanítási módszert használtak az ókori Közel-Keleten, amely nagyon személyes volt, ahol hát a tanítvány volt az, aki a mesterétől, amit lehetett, elsajátított. De közben van egy telefonunk.
Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Egy szeretettel köszöntöm.
Én nekem az lenne a kérdésem, hogy ami foglalkoztat, hogy Karióti Júdás elkárhozott-e. Egyik, a másik pedig az, hogy akik vallásos emberek gyakorolják a vallásukat, és öngyilkosok lesznek hasonló módon, hogy mi lesz az ő lelkükkel?
Nagyon köszönöm a kérdést. Ez két nagyon nehéz kérdés. Karióti Júdás. Ugye Jézus látott benne fantáziát, tehát ez látszik a Bibliában, amit idéztem is itt, hogy benne volt az apostolok listájában az ő neve, tehát Jézus valóban meghívta. Most az ő árulása, az úgy szoktuk tetszik tudni mondani, próbálom nagyon egyszerűen mondani, az körülbelül súlyát tekintve az ugyanaz volt, mint Péter apostolnak a tagadása. Az nem volt benne mindegy, két személy esetében, hogy ők abból hogyan jöttek ki. Péter apostol bűnbánatot tartott, apostol is maradt, Karióti Júdás viszont megszabadult az életétől. Hát rossz volt a döntés. Hát ami számomra itt nagyon fontos, hogy nem önmagában az, amit elkövetett, még akkor is, hogyha súlyosságát tekintve nagyon komoly, mert ugye végül is ő volt az, aki a megváltónkat az ellenségei kezére adta. De utána a lehetőség, ami nála is megvolt a bűnbánatra, azzal viszont nem élt, hanem az ellenkező irányba ment, ezért ő valószínűleg elkárhozott, ezt nyilván mi 100%-osan nem merjük kimondani, de maga Jézus is így beszél róla, hogy a kárhozat fia, tehát aki elkárhozott, tehát nagy valószínűséggel. A másik kérdés, az öngyilkosoknak a kérdése, hát ebben nagyon sokat változott a világ szerintem az elmúlt már jó fél évszázadban is. Régebben a temetőknek az árkaiba ásták el őket, hiszen az volt a mögöttes teológiai gondolat, hogy az egyik legsúlyosabb bűn, az emberi élet ellen elkövetett bűn, aminek egy minősített esete az, amikor valaki saját maga önkényesen dönt a saját maga életének a végéről. Ugye ez volt az elv. Később viszont a pszichológiai tudományoknak a lélektannak a fejlődésével azért elérkeztek egy olyan pontra, amikor már lehetett látni azt, sőt tapasztalat is volt róla, mert hála Istennek azért ebben mindenki halt meg egy-egy öngyilkossági kísérlet után, hogy bizony ott az utolsó pillanatban történnek koboly kísérletek a visszalépésre. Tehát, hogy próbálná már meg nem történté tenni a tettét, vagy próbálna megszabadulni. De nagyon sokszor nyilván ezt már nem lehet, főleg, hogyha nagyon előkészíti a tettét. Tehát, hogy bent, ilyenkor a személyben bizonyos folyamatok vannak, ahol szerepe van sok esetben a bűnbánatnak, vissza szeretné fordítani mindazt, amit elindított. Ha úgymond szerencséje van, bár semmi sem véletlen, akkor megmenekül, életben marad, ha nem, akkor, hogy ő milyen ítélettel szembesül a Jóistennél, az az ő, meg a Jóistennek a titka, de viszont az alapján, amit tudunk, nagyon könnyen elképzelhető az rengeteg esetben, hogy ott már akkor ő próbált volna visszalépni, de nem tudott. Sőt, még az is hozzá tartozik, hogy nagyon sokszor ezeket a ezeket a tetteket, akkor valaki saját maga élete ellen fordul, nem beszámítható állapotban követik el. Tehát az egyéni felelősség ilyenkor az nagyon kérdéses, hogy az tényleg az ő döntése, vagy csak az elme állapoté, vagy esetleg a betegségé. És ott viszont, ha nem az ő felelőssége, akkor ott nem lehet súlyos bűnről beszélni, mert ugye azt szoktuk mindig mondani, ezzel zárnám, ha megfelelő volt így a válasz, igen, hogy bűnt tudva és akarva lehet elkövetni. Igen. Hát ott a felelősség az tudva és akarva.
Igen.
De hogyha valamelyik sérül, akkor ott már az egyéni felelősség is csökken. Bízunk a jó Istennek az irgalmába, én személy szerint bízom. Én katolikus plébánosként én mindenkit a megfelelő szép szertartással eltemetek, mert bízunk a jó Istennek az irgalmában.
Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Nagyon szívesen. Mindörökké, mert jó Isten áldja meg. Nagyon szépen köszönjük ezt a kedves telefont, fontos kérdésekkel. Látom, az időnk is letelt. Én mindenkinek szeretnék kívánni további nagyon szép áldott estét és nyugodalmas jó éjszakát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Szívünk csak szólj, beszélj, maradj.